91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Május 14-én 12. alkalommal adták át az Egri érsek bora címeket az Egri Bazilika látogató központban. Ficek László általános helynök János evangéliumából a kánai mennyegző történetét idézve fogalmazta meg gondolatait, elmondta Jézus első csodája alkalmával is ügyelt arra, hogy amit övéinek ad, az jó legyen. Most a bortermelők is a legjobbakat hozzák el erre a versenyre, beleadják munkájukba minden tudásukat, tapasztalatukat. A szakmaiságért minden esztendőben Gál Lajos borász felel. A megmérettetésre az Egri főegyházmegye borvidékeiről nevezhetnek mintákat, és számos olyan tétel kerül ide, amely már máshol is kapott elismerést. Ismertette hangsúlyozva, itt csak a bor számít, a mintákat vakon kóstolják, így születik a döntés. Az Egri érsek Misebora 2026 címet a Grand Tokaj ZRT 2019-es Tokaji Assú Terrier Selection 5 puttonyos bor viselheti. Az elismerés a fogyasztók felé is fontos jelzés, fogalmazott a szakember. Nincs akadálya a gördülékeny átadás átvételnek és a közös munka gyors elindításának, függetlenül attól, hogy egy mamut intézményből egy tiszta profilú minisztériumot kellett létrehozni, közölte Facebook oldalán Kármán András pénzügyminiszter. Bejelentette azt is, hogy a pénzügyminisztérium visszatér a József Nádor térre. Az Alpár Ignác tervezte József Nádor téri épület már éppen nem esett áldozatául az értékes állami műemléképület mutyinak, jegyezte meg. A miniszter célja, hogy párbeszédre és konstruktív eszmecserére egyeztetésekre nyitott, magas szakmaisággal és hatékonyan működő tercet építsenek. Ez ma elindult, fogalmazott a posztban. A Krausz Ferenc Nobel-díjas tudós vezette alapítvány kormányzati támogatásának megvonásával meghiúsul egy országos tehetséggondozási rendszer kiépítése is, mutatott rá Rétvári Bence, a Kereszténydemokrata Néppárt frakció vezetője. Így kell elüldözni a tudósokat Magyarországról, kommentelte a Kereszténydemokrata politikus Magyar Péter miniszterelnök döntését, miszerint a kormány felbontja a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató alapítványával kötött 261,7 milliárd forintos szerződést, és a már kifizetett 22 milliárd forint visszautalását kéri. Ezzel meghiúsul többek között az a cél is, hogy legalább 25 nemzetközileg elismert, világszínvonalú kutató, valamint mintegy 50 kiemelkedően tehetséges, gyorsan fejlődő fiatal kutató számára hozzon létre nemzetközi mércével is versenyképes kutatási környezetet, miközben országos tehetséggondozási rendszert épít ki, mutatott rá Rétvári Bence. Donald Trump amerikai elnök szerint nincs szükség szívességre Kínától a hormozi szoros újranyitásának érdekében. Az amerikai elnök erről pénteken újságírók előtt beszélt, miután elutazott Pekingből. Az elnök hivatali repülőgépe az Air Force One fedélzetén újságírók kérdéseire válaszolva kifejtette, hogy véleménye szerint Xi Jinping kínai államfő nyomást gyakorol majd Teheránra ebben a kérdésben, mert érdeke fűződik a szabad hajózás helyreállításához. Úgy gondolom, hogy meg fogja tenni, mert végső soron azt szeretné látni, hogy újra nyílik. Az energiának, illetve az olajának a 40%-át onnan kapja, fogalmazott Donald Trump, ugyanakkor megjegyezte, nem kérek szívességet, mert amikor szívességet kér az ember, akkor azt szívességgel kell viszonoznia. Donald Trump elmondta, hogy azért utasította el Irán legutóbbi békejavaslatát, mert nem tartalmaz elegendő garanciát Teherán nukleáris programjának leállítására. Közölte, hogy elfogadhatónak tartja az ajánlatnak azt a részét, hogy Irán 20 évre függesztené fel nukleáris programját, de az általuk vállalt garancia mértékét nem. Végül az időjárásról. Szombaton egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, többnyire erősen felhős, borongós lesz az ég, rövid napos időszakok régiónkban lehetnek, sokfelé várható kiadós eső, zápor, ugyanakkor a Dunától keletre, valamint a Dunántúl keleti felén zivatarokra is számítani kell. Régiónkban a déli, délkeleti szél lehet élénk, olykor erős. Kora reggel 8-13, délután 12-24 fokot mérhetünk. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, pénteki adásunk tartalmából. Leó pápa. A szervezett bűnözés és a kábítószerkereskedelem megelőzése és felszámolása minden biztonságos társadalom alapja. 14. Leó az ökumenikus mozgalomnak. Életet adhatunk egy új békés világnak. Leó pápa üzenete a torinói könyvvásárra. Az irodalom legyen a testvériség és a béke iskolája. A hittani dikasztérium válasza a 10. Szent Pius testvérületnek, újabb püspökök szentelése skizmához vezet.
Leó pápa. A szervezett bűnözés és a kábítószerkereskedelem megelőzése és felszámolása minden biztonságos társadalom alapja. A Szent Atya pénteken délelőtt fogadta a Vatikánban az EBSZ drog és szervezett bűnözés elleni küzdelem második parlamentközi konferenciájának résztvevőit, akik kétnapos tanácskozást tartottak Rómában. Jogállam, emberi méltóság, nevelés, megelőzés, az egyház és az állam összefogása mind hozzájárul ahhoz, hogy biztonságos, stabil társadalmakat építsünk, és megadjuk a szükséges támogatást a függőséggel küzdőknek. A halálbüntetés és a kínzás nem megengedett. Mindenki méltóságát tiszteletben kell tartani. Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet országainak képviseletével május 14-én és 15-én az olasz delegáció a római képviselőházban szervezte meg a konferenciát a következő témában. Drogstop. Harcoljunk együtt a kábítószerkereskedelem ellen, hogy megvédjük a biztonságot, az egészséget és a jogszerűséget. A tanácskozás résztvevőit audiencián fogadta a pápa, aki rámutatott, mennyire fontos az illegális drogok elleni küzdelem. Az EBSZ 57 résztvevő államát képviselők jelenléte Vancouvertől Vladivostokig kollektív eltökéltségüket tanúsítja, amellyel szembe akarnak nézni a bűnhálózatokat támogató jelenséggel, ami kockára teszi társadalmaink jövőjét.
The Holy See is firmly convinced that the rule of law, crime prevention, and criminal justice must advance together in unity.
A Szentszék meggyőződése, hogy a jogállam, a bűnmegelőzés és a büntető igazságszolgáltatás egységben kell, hogy haladjon. A jogállamiság hiteles alkalmazása továbbra is elengedhetetlen az átfogó emberi fejlődéshez. Egyetlen valóban igazságos társadalom sem lehet tartós, hanem a törvény, hanem az emberek önkényes akarata uralkodik. Egyetlen személy vagy csoport sem veheti magának a jogot, hogy megsértse mások méltóságát. Ezért a megelőzés és a bűncselekményekre adott válasz szorosan összefügg az ember egyetemes jogainak tiszteletben tartásával és megóvásával. Ez nem csak a rendfenntartó erők feladata, hanem általában véve a társadalomé is, nemzeti és nemzetközi szinten egyaránt, mutatott rá a pápa. A Szentszék ezért minden olyan kezdeményezést támogat, amely egy hatékony, igazságos, emberi és hiteles igazságszolgáltatási rendszer építésére irányul, mely képes megelőzni és feltartóztatni az illegális drogok gyártását és terjesztését. A valódi igazságosság nem elégedhet meg a puszta büntetéssel, a kitartás és az irgalmasság alkalmazásával elő kell segíteni a törvényszegők átnevelését és a társadalom szövetébe való újrabeilleszkedését. A minden embert megillető méltóság azokra is érvényes, akik bűncselekményt követtek el, ezért az kizárja a halálbüntetés, a kínzás és minden kegyetlen vagy megalázó büntetés forma alkalmazását. Átfogó programokra van szükség ahhoz, hogy segítsünk a függőségtől szenvedőknek, orvosi ápolást, pszichológiai támaszt és folyamatos rehabilitációt nyújtva nekik. Ez a több szakterületet átfogó megközelítés az emberi személy egészét vegye alapul, lépjen túl a pusztán büntető intézkedéseken és a megengedő megoldásokon is, amelyek nem képesek megszabadítani az egyéneket a függőség láncaitól. Ezáltal újra fölfedezhetik és megélhetik az Istentől kapott méltóságuk teljességét.
Preventing and countering organized crime is essential to building safe, just and stable societies.
Alapvetően fontos megelőzni és megállítani a szervezett bűnözést ahhoz, hogy biztonságos, igazságos és stabil társadalmat építsünk, szögezte le 14. Leó pápa, majd tisztelettel adózott a rendfenntartó erők és az igazságszolgáltatás azon tagjai előtt, akik életüket áldozták vagy megsebesültek kötelességük bátor teljesítése közben. Tanúságtételük ébresszen bennünk hálát, felelősségérzetet és megújult eltökéltséget. A katolikus egyház világszerte működő számos intézményén keresztül a függőségtől szenvedő személyek támogatásában szerzett nagy tapasztalatával kész tovább erősíteni a gyümölcsöző együttműködést a civil társadalommal.
Together, in a spirit of mutual respect and shared responsibility, we can promote policies that truly serve the common good and the inalienable dignity of every human being.
Együtt, a kölcsönös tisztelet és felelősség szellemében olyan politikát mozdíthatunk elő, mely valóban a közjót és valamennyi ember elidegeníthetetlen méltóságát szolgálja. Hozzon bőséges és tartós gyümölcsöket ez a konferencia a nemzetek feletti együttműködés, a hatékony megelőzés és a hiteles remény stratégiáival, mondta Leó pápa, majd döntéseikre és az általuk képviselt népekre a bölcsesség, a remény és a tartós béke bőséges áldását kérte Istentől. Az EBESZ ma a világ legnagyobb, legkiterjedtebb nemzetközi biztonsági szervezete. Eredetileg az európai béke és biztonság garantálását szolgálta, de tevékenysége kiterjed Észak-Amerikára és egy ideje már Közép-Ázsiára is. Jelenleg 57 tagállama van, közöttük az összes európai állam, az Egyesült Államok és Kanada. A nemzetközi szervezet további 11 országgal működik együtt, például Ausztráliával, Izraellel és Japánnal. Az EBESZ tevékenysége ma kiterjed tagállamai emberi jogi és kisebbségi helyzetének javítására, demokratikus intézményeinek védelmére, választások megfigyelésére, fegyverzet ellenőrzésre, leszerelésre, biztonság és bizalomépítésre is, de a szervezet gazdasági és környezetvédelmi kérdésekkel is foglalkozik. Célja az európai biztonság és stabilitás megőrzése, a konfliktusok korai előrejelzése, a konfliktuskezelés, a válságkezelés és a válságok megoldását követő rehabilitáció.
A 14. Leó az ökumenikus mozgalomnak. Életet adhatunk egy új, békés világnak. A Jöjjön el a te országod nevet viselő ökumenikus imaesemény előtt 14. Leó pápa videó üzenetben üdvözölte az összes résztvevőt és biztosította őket lelki közelségéről. A május 14-e és 24-e között zajló esemény egy ima mozgalom, amely arra hívja a keresztényeket szerte a világon, hogy imádkozzanak együtt áldozó csütörtöktől pünkösd vasárnapig, hogy minél több ember ismerje meg Jézust. A Jöjjön el a te országod 2016-ban indult, és mára több mint 1 millió keresztényt foglal magában, a világ nemzeteinek közel 90%-ában, 85 különböző felekezetet és hagyományt felülelve.
Each year during the Advent season, Christians address God with the words, Come Emmanuel.
Videó üzenetében Leó pápa az adventi időszak hagyományos ősi keresztény énekében szereplő kifejezésre reflektál. Ó jöjj, ó jöjj, Emmanuel! Ezzel a keresztények Ézsaiás proficiájának beteljesedésére, Emmanuel születésére szólítanak, ami azt jelenti, hogy velünk az Isten. A várakozás időszakában Leó pápa kiemeli, hogyan válnak énekeink és karácsonyi dalaink egyre sürgetőbbé, hogy Isten jöjjön le közénk, hogy megmentsen minket a bűntől és mindattól, ami árthat nekünk. Megjegyzi, hogy Istent kérjük, hogy gyógyítsa meg azt, ami megtört mind bennünk, mind a világban.
Even though we know that God is almighty and transcendent, we are still bold enough to ask him to be truly with us, not distant, but close.
Annak ellenére, hogy tudjuk, hogy Isten mindenható és transzcendens, mégis elég bátrak vagyunk ahhoz, hogy kérjük, hogy legyen igazán velünk, nem távol, hanem közel, hangsúlyozza a Szentatya. Majd rámutat. Mégis néha elfelejtjük, hogy szükségünk van Istenre, és hogy csak ő tudja kielégíteni legmélyebb vágyainkat és belső nyugtalanságunkat. Jézus Krisztus személyében Isten lejött, hogy testben közel legyen hozzánk. Most velünk van szent lelkén keresztül. Húsvét mostani 50 napjában az Alleluja ennek az időszaknak az énekévé válik, és egy módja annak, hogy dicsérjük és hálát adjunk Jézus feltámadásáért. Ő továbbra is a velünk lévő Isten. Hangsúlyozza Leó pápa, miközben utal arra, hogy még a legközelebbi barátai sem mindig ismerték fel őt feltámadása után. Bár Jézus visszatért a mennyei atyához, nem hagyott minket árván. A Szentlélek ajándéka által jelen marad mindannyiunk számára az egyházban. Krisztus minden számunkra, nyomatékosítja a 14. Leó. Ő benne találjuk meg az élet teljességét és értelmét. Ez az ajándék nem olyasmi, amit megtarthatunk magunknak. Inkább olyas valami, amit bátran hirdetnünk kell. A Jöjjön el a te országod 9-ed, tökéletes lehetőséget kínál arra, hogy megosszuk a jó hírt és imádkozzunk, hogy mások is találkozzanak Isten Jézusban kinyilatkoztatott üdvözítő és felszabadító szeretetével. Leó pápa azzal zárja videó üzenetét, hogy felidézi prédikációját az idei húsvéti vigília szertartásról. A találkozásról, amelyről tanúságot akarunk tenni, a hit szavaival és a szeretet cselekedeteivel, úgy tesszük ezt, hogy életünkkel énekeljük az Alleluját, amelyet ajkunkkal hirdetünk. A Szentatya kiemeli, hogy a húsvét vasárnapi evangéliumban szereplő asszonyokhoz hasonlóan nekünk is vágynunk kell arra, hogy elinduljunk és elvigyük az evangéliumot az emberekhez szerte a világon.
We too can give life to a new world of peace and unity.
Mi is életet adhatunk egy új, békés és egységben gazdag világnak, mint az emberek sokasága. Mégis egyetlen házat építünk, és egyetlen személy vagyunk Krisztusban, mert bár sok a keresztény, Krisztus egy, idézi Szent Ágoston Zsoltár kommentárjaiból. Videó üzenete végén Leo pápa Isten bőséges áldását kéri mindenkire, aki részt vesz az ökumenikus globális imamozgalomban. Leo pápa üzenete a torinói könyvvásárra. Az irodalom legyen a testvériség és a béke iskolája. 14. Leo pápa üzenetet küldött a héten az észak-olaszországi városban megrendezett nemzetközi könyvvásárra. Ebben rámutatott, hogy az irodalomnak elő kell mozdítania az emberi méltóságot, a békét és a testvériséget. Továbbá hangsúlyozta, hogy a gyermekek, különösen a háború borzalmai és a közöny ridegsége közepette, reményt adnak a világnak. Szükség van olyan irodalomra, amely segít felismerni minden ember, különösen a legkiszolgáltatottabbak méltóságát, és amely egyre inkább a testvériség és a béke iskolájává válik. 14. Leo pápa ezt emelte ki a május 14-e és 18-a között Torinóban tartott nemzetközi könyvvására küldött táviratában. Az üzenetet, amelyet a Szentatya nevében Pietro Parolin bíboros, vatikáni államtitkár küldött, Roberto Repole bíboros torinói érseknek és a nemzetközi vásár résztvevőinek címzett. A vásár igazgatója olvasta fel a rendezvény megnyitó ünnepségén, május 14-én csütörtök délelőtt a pápa üzenetét. Ebben a Szentatya a könyvvásár címét, amely Elsa Morante írónő A világot a gyermekek mentették meg című művére épül, jelentősnek és időszerűnek nevezte. Leo pápa kiemelte, egy olyan időszakban, amelyet a háború borzalmai és a közöny ridegsége folytogatni látszik, a gyermekek azzal a vele született képességükkel, hogy friss szemmel látják a világot, lángra lobbantják a reményt a társadalomban. A Szentatya üzenete végén reményét fejezte ki, hogy az esemény megújult tudatosságot kelthet a kultúra fontosságáról, a párbeszéd és az egyetértés előmozdításában. Leo pápa szavai a táviratban visszhangozzák azokat a gondolatokat, amelyeket egy hete a torinói eseményen résztvevő vatikáni könyvkiadó képviselőihez intézett az intézmény alapításának centenáriumán. Az alkalomból a Szentatya akkor hangsúlyozta, hogy az olvasás táplálja az elmét, segít a tudatos és jól kialakult kritikai érzék kialakításában, és védelmet nyújt a fundamentalizmusok és az ideológiai leegyszerűsítések ellen. Azt is sürgette, hogy mindenki olvasson könyveket ellenszerként a zárt gondolkodásmódra, amely merev hozzáállásban és a valóságról alkotott redukált nézetekben nyilvánul meg.
A hittani dikasztérium válasza a 10. Szent Pius testvérületnek. Újabb püspökök szentelése skizmához vezet. Viktor Manuel Fernández bíboros, a hittani dikasztérium prefektusa, újból figyelmeztette a tradicionalista testvérület tagjait. Az egyházi közösség végleges megszakadását jelenteni, ha megtartanák a júliusra tervezett püspök szenteléseket. A pápa továbbra is imádkozik azért, hogy a löfevriánusok meggondolják magukat. A Marcel Lefebvre érsek által alapított 10. Szent Pius papi testvérület bejelentette, hogy a pápa felszólításai ellenére is kitart terve mellett, miszerint júliusban pápai jóváhagyás nélkül új püspököket szentel. A hittani dikasztérium prefektusa újabb nyilatkozatot adott ki, amit előzőleg 14. Leo pápa tudomására hozott. A pápa továbbra is imádkozik, hogy elkerüljék az újabb skizmatikus cselekedetet. Ez a lépés valójában az 1988. június 30-i eseményt idézné fel, amikor Lefebvre érsek 4 püspököt szentelt fel, amely laté sententié önmagától beálló, vagyis automatikusan érvénybe lépő kiközösítést vont maga után. Fernández bíboros ismételten leszögezi, hogy a tervezett püspök szentelésekhez nincs pápai jóváhagyásuk. Ez skizmatikus, szakadár cselekedetnek minősül. A skizmához való formális ragaszkodás súlyos vétek Isten ellen, és az egyház törvényeiben meghirdetett kiközösítést vonja maga után. A Szentatya továbbra is imádkozik, és kéri a Szent Lelket, hogy világosítsa meg a 10. Szent Pius papi testvérület felelőseit, hogy lépjenek vissza ettől a rendkívül súlyos döntéstől. Mint ismeretes, február 12-én a hittani dikasztérium prefektusa a Vatikánban találkozott a Szent 10. Pius társaság előjárójával, Davide Pagliarani atyával, és megbeszélést folytattak a társaság február elején bejelentett szándékáról, hogy új püspököket szentelnének. A bíboros által akkor aláírt nyilatkozat a teológiai párbeszéd útját és a felszentelések felfüggesztését javasolta, melyek az egyházi közösség döntő megszakítását jelentenék.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a 2024. május 10-i adás ismétlését hallják, melyben dr. Novák István atya, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektorhelyettese Laskai Annával, az Egyetem Impulzus csoportjának tagjával, szaktájékoztatóval, dr. Szűcs Zoltánnal, az Egyetem pedagógiai kardékányával és dr. Szűcs Novák Rita neveléstörténésszel, a Digitális Technológiai Intézet adjunktusával a mennybe menetel és pünkösd ünnepéről beszélgetnek.
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Mai beszélgető társaimmal, Ritával, Annával és Zoltánnal a szokásos közösségben két olyan ünnepről szeretnénk elmélkedni, amelyik lezárja ezt a húsvéti ünnepkört. Egyrészt mi hazánkban húsvét 7. vasárnapján ünnepeljük a mennybe menetel ünnepét, de talán a kedves hallgatók is tudják, hogy a mennybe menetel ünnepe az a 40. nap, az csütörtöki napra esik, amit áldozó csütörtöknek is szoktunk nevezni, és aztán majd még 10 nap következik az 50. napig, amikor elérkezik pünkösd ünnepe. Ez a két ünnep azt gondolom, hogy nagyon sok tanítást hordoz magában, és az egész húsvéti ünnepkört, de talán mondhatom azt is, hogy a hamvazó szerdával elkezdődő nagybőjti húsvéti ünnepkört olyan módon próbálja lezárni, hogy mintegy megismétli, átéli újra a korábban megünnepelt titkokat, és egyfajta felkiáltó jelként magasodik ott a hívő keresztény katolikus emberek számára ennek a két ünnepnek a megülése. Hogyha a mennybe menetel ünnepét szeretnénk először végig gondolni, akkor segítsetek abban, akár még engem is, meg a kedves hallgatókat is, hogy vajon a ti gondolataitok szerint miért volt szükség erre a jézusi cselekedetre? Hát hiszen volt egy feltámadás, és természetes, hogy a Bibliából olvassuk, hogy utána Jézus sok mindenkinek megjelent, János evangéliumban is olvasunk még különböző történéseket, de hogy vajon ez az ünnep, ez milyen pluszt ad hozzá a hívő embernek, akár még úgy is, hogy itt a mi magyar liturgiánkból, vagy a liturgiának a menetéből nem derül ki az, hogy ez egy áldozó csütörtöki vagy egy csütörtöki nap, hanem vasárnap ünnepeljük meg, de mégiscsak az a 40. nap, ami egy szimbolikus szám a Bibliában, és amikor úgy végig gondoltam én magam is, úgy sokszor arra gondoltam, hogy vajon kell nekünk ez az ünnep, vagy mennyivel ad nekünk többet, vagy mást, vagy mi az, amit hozzátesz a húsvéti feltámadás hitéhez, hogyha nagyon egyszerűen szeretném a kérdést feltenni.
Ó, én nagyon várom egyébként majd a válaszodat is a te általad feltett kérdésre. Én a magam nagyon egyszerű módján azt látom ebben, hogy valahogy az a nagyon közvetlen kapcsolat megjelenik. Tehát ugyanúgy, ahogy a Jézus megkeresztelkedésénél a galamb képében ott van a Szentlélek, és ugye a szúzat pedig még megszólal. Tehát valahogy ott is egy kicsit megtapasztalhatjuk ezt, hogy mit is jelent az a háromságos egyisten és a Szent Háromság, és valahogy nekem ez olyan nagyon egyértelművé teszi, hogy igen, akkor, tehát hogy van egy másfajta út is, és egy kicsit ugye nagyon fontos tényez nekünk, hogy Jézus Krisztus Isten és ember is, de hogy itt azért nagyon egyértelművé válik az isteni mi voltja, hiszen itt volt velünk, már maga a feltámadás ténye is valami nagyon nagy misztérium, de ezzel olyan, nekem nagyon egyértelműsíti ezt az egész dolgot, hogy itt azért Istenről van szó.
Én nagyon élvezem ezeket a beszélgetéseket, mert gondolatkísérleteket is folytatunk, és megpróbáljuk megfejteni igazából azokat a talán általunk kevésbé átgondolt eseményeket, amelyek nagyon fontosak a hitünkhöz. Én valahogy úgy tudom elképzelni, hogy már az egész feltámadást egy olyan egyszerű ember, mint én, nagyon nehezen tudja felfogni, inkább hittel ugye fogadja el, de talán ez a rész pont arról szól, hogy itt a földi hagyományos életnek vége szakad ilyen formában, tehát nem marad már a tanítványaival, hanem igazából valahogy úgy szétterül, és úgy mindenhol. Tehát a mennybe menetel az egyben azt is jelenti, hogy mindig itt van velünk, tehát ezt nehéz felfogni, úgy értelmezni, mi az, hogy valaki elmegy, és akkor utána mégis itt van velünk. Tehát ez egy ilyen szimbolikus gesztus is, és én úgy gondolom, hogy abban az időszakban az embereknek még inkább szimbolikus gesztusokra volt szükségük. Nem tudom elképzelni, hogy hogyan éltek ugye az ókorban az emberek, mert a még körülményeink nagyon mások, de biztos vagyok benne, hogy ez egy annyira éles váltás történet volt, hogy aki tudott róla, vagy aki hallott róla, abban igazából egy nagyon-nagyon mély nyomot hagyott a mai világban, amikor rengeteg benyomás ér minket, valószínűleg még valami sokkal látványosabbnak kellett volna történnie ahhoz, hogy ezt elhiggyük.
Én úgy tudom, hogy egyébként az ősegyház egészen a 4. századig együtt ünnepelte pünköstkor a Szentlélek eljövetelével együtt. Tehát én azt gondolom, hogy ez igazából ez egy kicsit jobban összefort régen ez az ünnepünk. Viszont a másik, amire én tudok gondolni, hogy ugye sokáig, talán a 1918-ig áldozó csütörtökként hivatkoztak rá, és tulajdonképpen a húsvéti áldozásnak volt egy ilyen záró momentuma ez az időszak, tehát ugye nagyban ehhez is köthető. Tehát én azt gondolom, hogy egyrészt nem annyira lehet ezt így külön választani, másrészt pedig a liturgia szempontjából lehetett óriási jelentősége.
Így van, tehát valójában a mennybe menetel ünnepe, úgyhogy néhány gondolatot szeretnék csak hozzátenni. Gondoljunk a szimbolikára, ami nagyon fontos a Szentírásban. Itt ugye rengeteg szimbólum jelenik meg. Egyrészt ott van az, hogy a hegy. Azért Izrael területén nincsenek ilyen hatalmas Himalájához hasonló magasságú hegyek, de nyilván Jézus, amikor tanít, hegyi beszéd, Táborhegyre megy fel, Koponyák hegyén történik a kivégzés. Tehát mindig van valami magaslat. Azt mondja Zsoltáros, hogy felmegyünk Jeruzsálembe, és ugye ezt is érezzük, amikor ott járunk kint, hogy tényleg egy kicsit megemelkedik a szint. Valahol ez a mennybe menetel egyik szimbolikája, hogy mint egy a szemük láttára eltűnik előlük, de valójában nekem azt tetszik a legjobban, amikor jönnek az angyalok, és megkérdezik, hogy te galilei férfiak, hát most mit akartok itt szomorkodni? Itt van, és majd ugye az énekben is énekeljük, hogy mint bíró tér vissza. És amikor plébános lettem Jászberényben, akkor kitaláltam, lehet, hogy láttam, valahol már nem emlékszem rá, de kitaláltam, hogy Hát amikor felolvassuk az olvasmányban a mennybe menetel történetét, az olvasmány után vagy az egyik minisztráns, vagy a diakonus, vagy a sektestés megragadja a feltámadt Jézus szobrot, amit ugye nagy szombaton éjszaka viszünk ki a körmenetbe, és akkor szépen felemeljük, és elvisszük, mint egy jelképezve, hogy Krisztus a mennybe felment. És aztán, mivel délután is van mise, nyilván a mise után visszacsempészük, hogy majd aztán este újra megismételjük. És akkor egyszer az egyik kisgyerek azt mondta, hogy atya, ez olyan, hogy felment, de aztán most visszajött újra közénk. És valóban így van, a kisgyerek vette észre legjobban, hogy a mennybe menetel, az tulajdonképpen úgy lehetne leginkább teológiailag megfogalmazni, hogy az elnyújtott húsvét ünneplésnek egy ilyen akkordja. Egy olyan állomása, ami azt akarja mondani, hogy mi mindig az örök húsvétban élünk. A Szentmisében ezt a legjobban akkor fejezzük ki, amikor azt mondjuk, hogy hittel várjuk a te feltámadásodat. Várjuk azt, hogy eljere hozzánk. Halálodat hirdetjük. Tehát, hogy benne van a liturgia második részében, az áldozati részben többször is annak a kifejezése, hogy Jézusnak a kereszthalála, Jézusnak a feltámadása is, mint egy összefort, és aztán várjuk azt a második dicsőséges eljövetelt, amely a világ végső megdicsülését jelenti. Egy másik, ami nekem eszembe jutott, hogy az is egy nagyon fontos szimbólum, hogyha középre állítjuk a húsvéti ünnepet, a húsvét vasárnapot, akkor van előtte 40 nap, ami a böjti felkészülés, és van utána 40 nap, ami pedig a húsvét időnek egy mély megélése. És megint ez olyan nagyon szépen kijön, már nyilván, hogyha napokat számoljuk, ugye ott a böjti 40 napot másként kell értelmeznünk a vasárnapok és egyéb napok miatt, de hogy valójában ez is egy ilyen nagyon szép szimbólumrendszer. És hát természetesen azt is tudni kell, a kedves hallgatóknak is érdemes ezt tudni, hogy amikor olvassuk az evangéliumokat, például János evangéliumát, amelyik azért már ott a kereszténység kialakulásának már egy később időszakában keletkezett, ugye a századforduló környékén. Akkor már például tévtanítók jelennek meg, akik között mondjuk megjelennek azok, akik azt mondják, hogy hát Jézusnak nem is volt igazából valóságos teste. És akkor olyan evangéliumi történeteket kell megfogalmazni, olyan módon kell bemutatni a feltámadt Jézust, hogy ő egy más valóságban tér vissza közénk, de mégis része lesz ennek a világnak. Ugye ezért kerül bele például János evangéliumába az, amikor a feltámadt Jézus halat kér enni, amivel azt akarja kifejezni az evangélista, hogy nincs látszat teste. És amikor azt mondjuk a hitvallásban, hogy hiszem a test feltámadását és az örök életet, akkor is nem csak arról beszélünk, amit egyébként egy temetési beszédben nem tudok másként elmondani, mint hogy van testünk, lelkünk, és most eltemetjük a testet, de a lelkünk feltámad, ami valójában teológiailag nem egy helyes kifejezés, de hát a mai körülmények között nagyon kevés, akár csak alapvető vallásismeretekkel rendelkező hívő vesz részt, ha egyáltalán hívő emberek vesznek részt egy gyászszertartáson. Nyilván úgy kell előadni a hitünknek a titkait, hogy az nehogy eretnekség legyen, de azért valójában az, aki ott van, az meg is értse azt, hogy mi miről szeretnénk beszélni. Ami egy rendkívül szép ünnep, amit a nem hívő emberek is, ha más nem, akkor egy megnyújtott hosszú hétvégének, mint ahogy beszéltünk róla a húsvéti szent három napról, meg a vasárnapról, hétfőről, hogy egy jó hosszú hétvége, az a pünkösd ünnepe. És a pünkösd ünnepe, az 50. napnak a megünneplése, azt gondolom, hogy megint egy olyan fontos hittételre, hitigazságra akarja felhívni a figyelmünket, amit úgy fogalmaz meg a új szövetség, hogy mi még lélek nélkül azt sem tudjuk, hogy hogyan kell imádkozni. Maga az Istennek a szeretete, Istennek a lelke, vagyis a Szentlélek az, amelyik erőt ad nekünk, amelyik kimondatja velünk azt, hogy mi kegyelmet kapunk, és ezáltal tudunk imádkozni. Egy talán bécsi televíziós műsorban volt, amikor pünkösdről beszélt egy atya sok-sok évvel ezelőtt, és ő nagyon egyszerűen jelképezte a pünkösdöt, bevitt egy léggömböt, mutatta, hogy ez a léggömb levegővel tele van, ez most a funkcióját betölti. Majd egy gombostűvel kiszúrta, és mondta, most elment a lélek belőle, a levegő most már a funkcióját nem tudja betölteni. És utána elmagyarázta, hogy Szentlélekkel eltelt ember betölti a funkcióját, a lélek nélküli ember nehezen boldogul, kevésre lehet használni. Hát ezen bevezető után azt gondolom, hogy most már mindegyikőtöknek kialakult az a néhány gondolata, amivel a kedves hallgatókat lehet erősíteni abban, hogy valóban megerősíti a pünkösdi ünnep a keresztényeket. Valóban megkapjuk azt a sok-sok lelki adományt, vagy legalábbis imádkozhatunk érte, hogy megkapjuk a jó tanácsnak a lelkét, az értelemnek, az erősségnek, az istenfélelemnek a lelkét, és hogyha egy kicsit itt kapcsolódhatunk a elmúlt adáshoz, amikor a szűzanyáról is beszéltünk az édesanyák napjának kapcsán, május hónap kapcsolatában, nekem az a legkedvesebb énekeim egyik, amikor azt énekeljük pünkösdre készülve, én már előtte 10-15 nappal elkezdem a kántor úrral énekeltetni, hogy Máriával együtt kérünk, szent lelkedet küld el nékünk, és aztán megismételjük ezt többször, és közben az értelem, meg a jó tanács, meg az erősség lelkét kérjük, vagyis, hogy ebből sem szabad kifelejteni Máriát, aki ott van az első pünköskor, és aki mint anya is, illetve mint égi anya is segíti az apostolokat, hogy ebből a lélekből valóban most már aztán tényleg ne búslakodjanak, hát annyi minden volt, húsvétkor láttak feltámadt Krisztus, tapasztalták a visszatérését, ott volt a mennybe menettel, és akkor még mindig félnek, és akkor jön a pünkösd, és az valóban megerősíti őket.
Valóban a mindennapokban én leginkább ezt élem meg, tehát a Szentlélek indítatását, jelenlétét, és nagyon hálás vagyok azért, amikor erre fogékony tudok lenni, és minél többször érhetem ezt tetten, mert valahogy, mint ahogy az atyát a teremtőként, Jézus Krisztust az emberi életvitelhez példaként tartom, valahogy a Szentlélek úgy él bennem, és azt élem meg, hogy úgy vesz részt az én életemben és a mindennapjaimban is, hogy valóban a jóra indít, hogy valóban erősít, hogy valóban bátorságot ad, hogy az a fajta sugalmazás az valóban rajta keresztül jön, ami alapján én a mindennapjaimat úgy tudom élni, hogy kapcsolatba legyek az Istennel, és hogy ezt megéljem. Úgyhogy én nekem szoktam mondani, hogy a kedvencem a Szentlélek, de tényleg valahogy ott érzem azt a nagyon közvetlen, nagyon bensőséges, hiába megfoghatatlan, mégis azt a fajta kapcsolatot, ami ilyen nagyon napi, nagyon erős kapcsolat, és ami engem akár az atyához, akár a fiúhoz vezet. Úgyhogy én mindezt, amiről beszéltél, ezt nagyon-nagyon átélem, és azt érzem, hogy az én kereszténységemet ez teszi igazán élővé. Hogy ez mennyire látszik kifelé, azt nem tudom, de nagyon hálás vagyok azért, hogy én ezt belül érezhetem.
Az ember az nagyon gyakran egy tehetetlenségi pályán mozog, és úgy érzem, hogy a Szentlélek az, ami képes kimozdítani innen. Tehát én valahogy így írnám le, és hát olyan érdekes, hogy a materialisták, akik ugye nem hisznek a Szentlélekben, milyen szegény illetük lehet, ugyanis ők csak úgy gondolják, hogy amit a saját erőből meg lehet oldani, vagy a természet erejéből, de még a természetben még a mágneses erőt sem látják, és mégis ugye valahogy elfogadják. Tehát, hogy a Szentlélek ilyen szempontból azért is szükséges, hogy egyértelmű legyen, hogy a saját erőnkből nem tudjuk megoldani a dolgokat, és a lélek azért is fontos, és azért is olyan nagy ajándék, mert ugye magával hozza a többi gyümölcsöt, a hitnek és a gyümölcsét, vagy egyáltalán, hogy meg tudjuk érteni az imádságot, és abban a pillanatban, amikor úgy érezzük, hogy valami túl nehéz nekünk, hogyha akkor kiárad, akkor tudunk szintet lépni, hogy ilyen kifejezés használjak. Én reggel, amikor szoktam elmélkedni a világ dolgairól, akkor nagyon kényszeresen figyelek, hogy meg ne nyissam az e-mailjeimet, mert akkor rögtön jönnek ugye a feladatok, és hogy legyen egy pillanat, amikor az ember képes úgy ráhangolódni a napra a Szentlélek segítségével, hogy hittel tudja átgondolni a dolgokat, és ne ebből tudjon táplálkozni, de már az, hogy én nem kattintok oda, úgy gondolom, hogy a léleknek az egyik nagy műve.
A Szentlélek akkor már gyerekként is jelen volt az életemben, de később jöttem rá, hogy én ezt akkor nem tudtam megfogalmazni, hogy ez mi volt. Csak vannak ilyen érzések, meg vannak ilyen pillanatok, amikor úgy éreztem, hogy ez most így ilyen tökéletes, és ez így most egy ilyen tökéletes boldogság, olyan érdekes, és vannak konkrét pillanatok, hogy amikre 6 éves koromtól így emlékszem, és akkor ott ezt nem tudtam megfogalmazni sem, hogy most én itt mit látok. Látok napsütést, érzek illatokat, de hogy ez így a Szentlélek, azt nem, és mégis hát Tehát azért ezt ne felejtsük el, hogy ennyire erős volt, hogy tulajdonképpen az egyházunk így alapult, hogy az apostolok közé leszállt, és ahogy így tovább adták ezt a megfoghatatlan tudást és érzést egymásnak, ennek köszönhetjük így az egyházunk alakulását, alapulását. És hát azt gondolom, hogy így tovább száll, tehát, hogy így mi magunk is valamiképpen, ha nem is magát a szent lelket, de az érzést a befogadásra, azt tovább tudjuk adni, és erre nagyon jó kísérlet lehet a gyereknevelés is akár, hogy tényleg, hogy ők úgy érezzék, hogy szükség van rájuk, nem csak egy jobb világ megteremtésében, vagy jóvátételére, hanem akár a hit hordozására is.
Azt gondolom, hogy a katolikus liturgiának volt mindig egy ilyen érdekes és olykor még problémát okozó része is, hiszen mi a pünkösdöt, mint 50. napot, hát egy napon ünnepeljük, ugye ez észszerű is, hogy az 50. nap az nem lehet még egy nap. De azért úgy elterjedt a pünkösd hétfő, mint amelyik egyfajta meghosszabbítása a pünkösd ünnepnek, aztán ugye a munkaszüneti napként is bekerült, és nagyon érdekes volt, hogy pünkös vasárnap befejeztük a liturgiát, a húsvéti gyertyát el kellett tenni, és következő nap már valami hétköznap, vagy éppen egy szentnek az ünnepe volt, attól függ, hogy milyen dátumra esett, és persze már a direktórium, ami az egyes liturgiára vonatkozó előírásokat tartalmazza, oda írta, hogy ahol a hívek nagyobb számban jönnek össze, ott még a pünköst hétfőn is lehet a pünkösdi szentmisét mondani, és így tovább. És egy korszakalkotó dolog történt néhány évvel ezelőtt, amikor Ferenc pápa ezt a napot Szűz Máriának szentelte, és azt mondta, hogy mostantól kezdve ezen a pünköst hétfőn mi katolikusok Szűz Máriát, az egyház édesanyját fogjuk ünnepelni. És azt gondolom, hogy azóta egyrészt tisztázódott a helyzet, hogy mit ünneplünk a pünkösd következő napján, ami egyébként már egy hétköznap. Másrészt pedig fontosnak tartjuk itt is, hogy a lélekhez megint csak tegyünk oda egy kézzel fogható, egy evilági szemét, magát azt a szűzanyát, aki az első pünköskor is ott van az apostolokkal, és aki ugyanúgy a kiáradt Szentléleknek a tanúságát tudja továbbadni. Ugye utána már szűzanyáról a Biblia nem túl sok mindent mond el, és ennek ellenére milyen érdekes, hogy pont a lélek munkájának is köszönhető, hogy mégis az egész esztendőt szinte minden hónapban több Mária ünneppel ünnepeljük, és aztán, hogy elmegyünk a világnak számos pontjára, annyi Mária jelenések hely, olyan sok Máriához kötődő kegyhely van, ahol megérezzük azt, hogy valóban Szűz Mária az egyháznak az édesanyja, hiszen a Szentlélek az megteremtette a különböző nyelvű közösségekből az egy családhoz tartozó közösséget. Ha egy mondattal kellene befejeznünk ezt a mai beszélgetést, akkor ti mit üzennétek azoknak a kedves testvéreinknek, akik hallgatnak minket, de még úgy érzik, hogy ők is csak azt tudják mondani, mint a Szentírásban olvasható egy helyen, amikor megkérdezik a közösség tagjaitól, hogy megkaptátok-e már a Szent Lelket, és azt mondják, hogy hát azt se tudtuk, hogy van Szent Lélek.
Én nagyon hálás vagyok Rita a gondolataiért, mert ahogy hallgattam, nekem pont ez jutott eszembe, hogy a közös imádságban, a templomi közösségben, akár egy tökéletesnek megélt pillanatban meg lehet érezni, és érdemes ezen az úton elindulni, érdemes érte hálát adni, és akkor talán fogékonyabbá válik a lélek erre, és sokkal inkább el tudják fogadni, és fel tudják ismerni, és azt tudják mondani, hogy megkapták, és megélhetik azt a boldogságot, és azt a nagy-nagy hálát.
Figyeljék a jeleket, hogyha így élnek, akkor meg fogják látni őket.
Én meg azt gondolom, hogy bizonytalan, ne féljenek segítséget kérni a Szentlélek befogadására. Nézzék meg, menjenek el egy misére, lépjenek oda egy atyához, vagy olyanokhoz, akiket hitelesnek találnak a hitben.
És én is azt a gondolatot tudom mondani befejezésképpen, miután megköszönöm nektek, hogy ma is együtt tudtunk beszélgetni, és talán mindannyiunk számára egy-egy újabb gondolat, vagy egy más megvilágításba helyezett gondolat is megerősített bennünket hitünkben, a Szentlélek erejében, hogy ha valaki igazán meg akar erősödni a pünkösdi lélek erejében, akkor például zarándokoljon el az én szülővárosomba, Sárospatakra, ahol pünköskor és a pünköst hétfői napon is mindig csodálatos, szép ünnepi programok vannak, gyönyörű szép szertartásokkal, szentmisékkel, imádságokkal, az idén minisztráns találkozóval. Ha ott megtapasztaljuk a lélek erejét, rádöbbennünk arra, hogy Szent Erzsébetet is a lélek vezette rövid földélete során, akkor lehet, hogy meg tudunk mindannyian erősödni még jobban, hogy a lélek, amiről esetleg azt sem tudjuk, hogy létezik, az valóban ott munkál mindannyiunk szívében. Legyen mindenkinek, kedves hallgatóinknak, nektek is nagyon szép pünkösdi ünnep, hiszen a Csivarga tanár úr, aki bennünket a szemináriumban annak idején tanított, egyik alkalommal azt mondta, hogy hát köszöntjük egymást mi karácsonykor, meg húsvétkor, de hát, hogy áldott szép pünkösdöt olyan nem sokan szoktak kívánni. És akkor hosszú időn keresztül nekem is küldött mindig pünkösdre egy-egy jó gondolatot, egy-egy megerősítő gondolatot, hogy ma már nem küldözgetünk képeslapokat általában, talán még jó gondolatokat sem osztunk meg mindjárt azonnal rögtön egymással, de én azt hiszem, hogy a pünkösdi jó kívánság, ami ritkán szokott jönni az emberek felől a másik ember felé, az nagyon fontos, hogy a lélek erejében megújulva mindannyiunk szívébe célt érjen.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban dr. Novák István atya, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektorhelyettese, Laskai Annával, az Egyetem Impulzus csoportjának tagjával, szaktájékoztatóval, dr. Szűcs Zoltánnal, az Egyetem pedagógiai kardékánjával, és dr. Szűcs Novák Rita neveléstörténésszel, a Digitális Technológiai Intézet adjunktusával beszélgetett. A műsort Koleszár Krisztián szerkesztette.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, rövidesen itt az éjfél. Mai műsoraink végén a himnusz hangjai csendülnek föl. Akik velünk töltik az éjszakát, azok óránként híreket és időjárás jelentést, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlését hallhatják. Éjfél után Közelkép című műsorunk szól, melyben ellátogatunk a Felsőhámori Római Katolikus Egyházközség templom búcsújára, és folytatjuk Uzsajné Pécsi Rita, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola főiskolai tanára neveléskutató előadásának bemutatását, amit a székelyudvarhelyi Kis Szent Teréz Római Katolikus templomban tartott meg. Ezután kezdődik a Liceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem műsora. Egy órakor megismételjük a regionális híreket, a koraesti hírmondót és a regionális sporthíreket. Két óra után kezdődik a Zöld Hullám című műsorunk, melyben bemutatunk egy miskolci szemléletformáló kampányt, és szó lesz még a 29. Bükki kerékpáros teljesítménytúráról is. Most Nyikos Ágnest, az Italos Karton Egyesülés ügyvezető igazgatóját hallják.
Tavaly Győr városában indítottuk el ezt a projekt sorozatot, aminek a második állomása Miskolc. Én több szempontból jöttem nagyon szívesen, azért, mert már láttam a miskolci eddigi szemléletformáló munkát, és azt gondolom, hogy ehhez nagyon könnyű csatlakozni. Nagyon örültem polgármester úr szavainak, ami az elkötelezettségét a város részéről is mutatja, és az pedig külön nagyon jó, és nagyon örülök neki, hogy a regionális hulladélgazdálkodási társulást is ilyen jól meg tudtuk szólítani, és örömmel fogadják a projektünket.
Három óra után Közélet című műsorunkat hallgathatják meg újra, melyben beszámolunk az Egri Esekbora 2026 cím átadásáról, az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem dolgozóinak zarándoklatáról, és végül a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum kiállítását ajánljuk figyelmükbe. Négy órakor zenei összeállítást sugárzunk. Kedves hallgatóink, a mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak Birincsik Márton, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Koleszer Krisztián, Kovács Krisztina, Kónya Iva, Kriston Tamás, Molnár András, Németh Tamás, Papildikó, Papp Péter, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket a rádió elnöke Buda Péter atya, valamint az igazgató főszerkesztő Bércesi András nevében is. A bemondót Berecz Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Szelíden, tiszteletet tanúsítva és jó lelkiismerettel válaszoljatok, hogy akik Krisztusban való szép életetekért elhíresztelnek benneteket, rágalmaikkal szégyenben maradjanak. Olvasom az első Péter levélben. Az igazság alázatos szolgákat és nem büszke birtokosokat kíván. Azt óhajtja, hogy meg is tudjunk halni érte, de nem tűri, hogy másokat az ő nevében meggyilkoljunk. Az igazság őszinte barátja mindig tiszteli azokat, akik az igazságot őszintén keresik. Az igazság szolgálata nem rabszolgákat, hanem szabad embereket követel. A jövőben a keresztények, ha más-más fokon is, de mind pogányok diaszpórájában élnek majd, mint az evangélium kisdednyája. Fölismerik egymásban a testvért, hiszen alig lesz köztük olyan, aki ne szabad döntéséből szentelte volna szívét és életét Jézus Krisztusnak. Kevés lesz a parazita, hiszen kereszténynek lenni semmi földi előnnyel nem jár. Az egyház kicsiny testvéri csoportokban fog megmutatkozni, akiknek közös a hitük, közös a reményük, közös a szeretetük. Emiatt nem lesz köztük gőgös, nem gondolja magát többnek az előző korok egyházánál, hanem engedelmesen és hálásan elfogadja a korviszonyokat, mint az Úrnak és az ő lelkének adományát. Uram és Teremtőm, segíts, hogy mindig a békét szeressem, és nem a civakodást, még akkor is, ha a jó megvalósulása érdekében le kell mondanom jogaimról. Lássam saját lehetőségeim határát, és szeressek mindenkit úgy, ahogy van. Tiszteljem a különböző felek érdekeit, tekintsem egyedül a jó akaratot és a nemes célt. Így szeretnék kényszer és szorongattatás nélkül a jónak szolgálni, és közben hozzájárulni ahhoz, hogy mindenben a te szent akaratod teljesedjék.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott. Fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak kezesen. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra.